Az ember újra lépett egyet. Hát gyújts lámpát, hogy lássalak. Nincs olaj. Őre, ha mondom. Az ember morgott valamit, és levette fejéről a kucsmát. Az asztalra lökte. Puskáját mellé támasztotta, s kigombolta birka bőrújasát. Az asszony visszahúzódott a kemence szögletébe, onnan figyelte az embert. Valami vad, hideg elszántságot érzett, keserű, gonosz hangot. Az ember újra fölmordult. Pálinkát adj! Ülj le előbb! Oda a székre! Pálinkát adj! Ordította az ember. Nem te parancsolsz itt, hanem én! Ne ordíts, bolond! Fölébred a gyermek! Kapsz minden, csak ülj le! Nem mondtam már, hogy vártalak? Az ember megcsöndesedett. Szinte súgva mondta ezeket, és a hangja egészen különös volt, szinte buja és fölkínálkozó, mire vártál, kérdezte gyanakvón a férfi. A lobogó lángok megvilágították az ember arcán a sepphelyt. Semmi mást, csak azt. Az asszony nem is csodálkozott, amikor meglátta, mintha tudta volna előre, hogy aki jön, annak ott lesz a sepphely az arcán. Vártalak, Mihály, mint a mennyasszony a vőlegényt, úgy. Forró volt a hang, és folytott szikrák pattantak belőle. Az ember arca kivörösödött, és leült a székre, amelyik ott állt a kemence nyitott ajtajával szemben. De hát honnan tudtad, kérdezte Bombán, és az ő hangja is folytott volt és rekedt. Nézte onnan a sötétből a sepphelyes ember megvilágított arcát, azt a csúnya, csontos, szőrpamacsos arcot, és a szája elkeskenyedett a gyűlölettől, szinte vicsorgott. De a hangja lágyan búgott mégis. A szívem, Mihály. Az ember gonoszul fölröhögött, apró szemeiben ravasság csillant és kegyetlen vágy. Beszélni tudsz, kis ringyó. Mindjárt meglátjuk, hogy tudsz ölelnie, te kis dög. Pálinkát adj. Az asszony szeme zölden fény lett, hátul a sötétben. Mindent megkapsz, Mihály. Mindent, amit akarsz. Mindent. Ne onnan beszélj! Röhögött az ember. Gyere közelebb, hadd fogjál a kézbe egy kicsit, te! Az asszony megmozdult. Lassan jött előbbre. Szeme mereven az ember szemébe fúródott, aztán ott állt előtte, szorosan előtte. Az ember szemei zavarosak lettek, és nem tudtak szabadulni az asszony szemeitől. Gyere! Öröktes kezei is után kinyúltak az asszony teste felé. Gyere! Várj, Mihály! A pálinkát hozom! Levett a polcról egy poharat, a korsóból vizet töltött bele, és úgy vitte az embernek. Lassan, mint a macska, jött vele közelebb, és szeme újra az ember szemébe mélyedt. Fenyőszesz, Mihály! Csak urak isznak ilyet! Fenyőszesz, fogjad! Az ember mohón kapott a pohár után, orrához emelte. Az asszony ott állt szorosan előtte, és a hangja duruzsolt, de a szemei hidegen fénylettek, mint a zöldes kékké élezett acél. Érzed a szagát, Mihály? Tűz van benne, és erő! A nap tüze! És a fenyvesek ereje, érzed? Ne idd egyszerre, mert nagyon erős, csak kortyonként. Vigyázz, égeti a torkot, de tüzessé teszi a vért. Érzed, Mihály? Az ember reszkető kézzel emelte szájához a poharat, és kortyolt belőle óvatosan. Arca kivörösödött, krákogott. Hát ez igen, és csettintett a nyelvével. Így áll, Mihály. Töltök még, van még. Érzed az erejét? Az ember fölhajtotta a poharat, krákogott, csettint, és nyújtotta az üres poharat. Tölts még, ringyó, tölts, Istened ne legyen. Az asszony újra teletöltötte vízzel a poharat. Így áll, Mihály, így áll. tiszta fenyőszetsz, igyál, és mihály itt, aztán még egyet, és még egyet. Már eldőlve ült a széken, szemei zavarosak voltak, szája lebiggyett csúnyán, mint a guta ütötté. Az asszony ott állt előtte, és a szemei villogtak. Berúgtál, Mihály. Részeg vagy. Forog körülötted a világ, érzed? Forog minden. Kóvályok. És benned ég a szesz. Érzed, Mihály? Az ember nehezen hörgött, és csuklani kezdett, mint a részegek. Zavaros szemei bambán néztek az asszonyra. Gyere az ágyra, gyere! Az asszony vadul furcsán fölnevetett. Kell a csókom, az ölelésem, a testem. Várj, Mihály, levetkőzöm neked. A nyitott kemenc ajtóban lángolt a tűz. Fényében bambán ült az ember, és tátott szájjal merett az asszonyra, aki lassan, puha mozdulatokkal egyenként dobta le magáról a ruhát. Bőrén reszketve táncolt a tűz rőt fénye, a levegő megtelt buja forrósággal, és a szoba sötét szögleteiben füllett titkok lapultak. Szép vagyok, Mihály. Nézd, milyen szép vagyok. Fiatal és szép. Szerelemre való. Nézz, Mihály, nézz! Akarsz engem? Igen. Az ember fölnyögött a széken, és keze kinyúlt az asszony sima teste után, de nem érte el. Várj, Mihály! Most nem tudsz megmozdulni. Nem tudsz megmozdulni, érted? Nem tudsz. Most énekelni kell. Előbb énekelni kell, és csak azután. Érted? Énekelni kell. Mit énekeljek? Hörögte az ember. Mit? Valami temetési éneket, Mihály. Amit temetéskor szoktak. Hiszen temetés volt, ugye? És még nem énekelt senki. Énekelj, Mihály, temetési éneket, mert temetésen vagyunk. És az ember énekelni kezdett, torzul, reketten, megcsukló mély hanggal énekelni kezdett egy halott éneket. Szájából hörögve jöttek elő a szomorú hangok, és megtöltötték vacogással a házat. Az asszony ott állt mesztelenül a tűz ideges fényében, és nézte az embert. A szeme zölden villogott, aztán nevetni kezdett élesen, vadul. Most vígart, Mihály! A temetés megvolt, jön az esküvő. A te esküvőd, Mihály! Énekelj, vígat, táncolni akarunk, Mihály, mielőtt az ágyba mennénk. Vígat! Vígat! És a sebhelyes, elkábult ember ott a széken fölkurjantott, elbicsakló, vonyításszerű hangon. Azzal belekezdett egy vad, havasi táncdalba. Ujjaival pattogtatott, lábaival döngette az ütemet. Bozontos rútfeje ide-oda billent, és szájából torz rikoltozással bukdácsolt elő a dal pattogó szövege. Táncolj, Mihály! Táncolj, rúgjad a szirmát! Egyszer élünk csak, és soha többet. És Mihály fölrúgta maga alól a széket, nagyot kurjantott, és belekezdett a táncba. Nagyokat szökött, tenyerével verte a bokáját, döngette a padlót, és közben reketten kurjantozott. Az izzadság vastag csöppekben csorgott végig az arcán, lihegett szája szélén kiütött a hab, szemei lázasan fénylettek, s verte a padlót, táncolt, táncolt, és hörögve rikoltozott. Az asszony ott állt, a kemence mellett, és nézte. Villogó szemekkel, kisé megnyílt szájjal. Fogai fehéren megcsillantak az ajkai között, mint a ragadozóké. Aztán az ember ott a szoba közepén abba hagyta a táncot. Tántorogva állt, és nehezen hörgött. Az asszony hangja keresztül sziszegett a csöndön. Halálosan elfáradtál, Mihály. Érzed? Nincs semmi erő benned. Összeesel, Mihály. Vigyázz! Most dőlsz végig a földön. Most! És a nagy darab ember tántorogni kezdett, aztán döngve végig zuhant a padlón. Ott feküdt, és hörgött. A tűz megvilágította az arcát, borzolt vörös arcán a sepphelyt. A száján kicsordult a nyál, az asszony egy vadmacska ugrással mellette volt, letérdelt, az ember fölé hajolt. Mozdulni sem tudsz, Mihály. Mintha kőből lennének a karjaid, ólomból a fejed, nehéz vasból a lábaid, mozdulni sem tudsz, hiába akarsz. Nem tudsz. Pedig itt vagyok melletted, Mihály. Nézd a testemet, milyen szép. Nézd, a tiéd lehetnék, de mozdulni sem tudsz. Érzed, milyen sima a bőröm és puha? Látod a számat? Itt van egészen közel. Belecsókolhatnál. Nézd meg jól, Mihály. Utoljára látsz asszonyi testet. Itt vagyok, és nem tudsz kinyúlni, értem. Minden csöpp véred engem akar, és nem tudsz mozdulni sem, pedig itt vagyok. Nézd, itt vagyok egész közel, és szép vagyok, ugye? Nézd a testemet, soha még ilyen szépet nem láttál. Soha még így nem kívántál asszonyt, mint most. És mégsem tudsz megölelni, és nem ölelsz meg többé soha asszonyi testet, mert meghalsz, Mihály. Érted? Meghalsz, mire följön a nap. Búgott az asszony hangja folytottan, és a tűz babonás táncot járt a kemence ajtóban, és az ember a földön hörgött, és a szemei kidüllettek, homlokán megfeszültek az erek, és csak nézni tudott, és hörögni, és habos nyál ült a szája szögletén. Jaj, jögte az ember. Jaj, csak egyszer. Csak egyszer. Könyörögj, Mihály. Imádkozz, hogy szánjalak meg, és engedjem, hogy megérinthesd a testemet csak egyszer. És az ember ott a földön dadogva akadozó nyelvvel imádkozni kezdett. Tovább, Mihály. Tovább. Nézd, itt vagyok, és kellek neked, nézd. És az ember imádkozott, hörögve, kidüllett szemekkel. Az asszony hirtelen fölkacagott, éles, kegyetlen kacagással, megrázta a haját. Elég, Mihály! Elég a játékból! Kelj föl! Hátrament a kemence mögé, kötelet vett föl a földről, erős szénakötelet. Az ember nyögve lassan föltápászkodott, tántorogva állt a szoba közepén, és eszelős szemekkel bámult bele a tűzbe. Az asszony puha macska léptekkel odament hozzá, a kötélből hurkot csinált, és a hurkot az ember nyakába akasztotta. Ide figyelj, Mihály! A hangja éles volt és parancsoló, és mereven az ember szemébe nézett. Elindulsz, és kimégy oda, ahol megölted őt. Érted? Ahol ő fekszik, akit megöltél. Kimégy oda, és azon a helyen találsz egy fát, és arra a fára fölmászol, és ennek a kötélnek a végét erősen hozzá kötöd a legvastagabb ághoz. Érted? A kötél végét hozzá kötöd erősen az ághoz, és leugrassz a fáról. Megértettél, Mihály? Eredj! és az ember reszketni kezdett, aztán lassan megindult az ajtó felé. Kinyitotta, kilépett. Az ajtó nyitva maradt utána, és a nyitott ajtón át látni lehetett, ahogy lassú léptekkel, merev testtel, mint az alvajárók, elindult a havasi tisztáson fölfele. Nyakában vitte a kötelet, és a kötél vége nyomot húzott mögötte a hóban, aztán lassan elnyelte az éjszaka. A hajnal találta az asszonyt virrasztva a kemence sarkában. Mikor az első napsugár végigesett a tisztáson, megmozdult, fölegyenesedett, nyújtózott, aztán fogta a sarokban álló baltát, és elindult föl a gerincre, a száraz fenyőfához. Megdöngette háromszor a fát a balta fokával, aztán várt. Aztán újra megdöngette, és újra várt. Zuzmarától csillogó fenyőcsúcsok fölött rózsaszínre festett havas völgyeken túl akkor bomlottak szét a fulgerúj körül a mély lila ködök. Harmadszor is megdöngette a fát és várt, és akkor messziről, tompán megjött a felelet. Majdnem dél volt már, mire vénység a hólepte gerincen át megérkezett a házhoz. Az asszony ott ült a kemence sarkában akkor is, és szoptatta a gyermeket. Az öreg bejött, megállt. Az első, amit meglátott, a puska volt az asztalon. Az Úrfi puskája. Mellette az idegen kucsmas a földön a szumán. Nem szólt semmit, csak állt. Hol a puskát nézte, hol az asszonyt. És akkor megszólalt az asszony halk szintelen hangon. Öreg apu, az ajtótól fölfele egy nyom indul a hóban. Jelt húz maga mögött a nyom, nem lehet eltéveszteni. A nyom végén egy embert talál fölakasztva a fán, ott kell keresni a hó alatt. Mordult fel az öreg és állt. Kerülj beszélsz. Az asszony nem szólt, csak a puskára mutatott. Vénység odament, megnézte az asszonyt, aztán a puskát, hosszasan. Aztán lassan kiment a házból, és megkereste a nyomot, amelyik jelt húz maga mögött a hóban. Két nap múlva csendőrök jöttek föl, és velük volt az úr. Fölmásztak a vurfuras be a sziklás üverek közé, ahova a vénység vezette őket. Egy kiszáradt csonka bükfán egy ember lógott ott, fejét kikezdték már a hollók és a varjak, és alatta a mély hóba betemetve ott feküdt az Úrfi. Hátába kapta a lövést, mellette félig nyúzott hatalmas medve. Az Úrfi kezében még ott volt a kés, amivel a medvét nyúzta. Vénység csak annyit tudott, hogy hollókat látott keringeni a vurfu fölött, és azért jött oda. Meglátta az akasztott embert a fán, és a fa alatt az Úrfi puskáját. Aztán meglelte az Úrfit is. A puskát mindjárt levitte a cibai szállásra, s Ivánt elküldte gyerkóhoz, hogy jelentsék meg a dolgot. Ennyit tudott az öreg. Többet nem. A csendőrök nézték az akasztott embert, csóválták a fejüket és csodálkoztak. Aztán az Úrfi fagyott testét kiemelték a hóból és levitték magukkal. Csak lent jutott eszükbe, hogy az ember ott maradt a fán. De ekkor már este volt, és így legyintettek rá egyet, azért már nem érdemes visszamenni. Szán hozta ki a fekete érckoporsót gyerkóig. Aztán elölment a szán a koporsóval, és mögötte egy másik szánon sötéten és egyedül az Úr. és a plájások ott álltak levett kucsmával a szalár torkában, és néztek a két szán után, amíg lassan el nem nyelték őket a kanyarban a hó alatt hallgató erdők. Aztán sokáig, nagyon sokáig nem történt semmi. Csak a télen nyomta súlyosan a hegyeket, és szarvas tehenek rágták a nyárfahajtásokat, és itt-ott egy-egy kószáló vaddisznó csapást szántott magának a patakok át, és néha hallani lehetett a harkályt, hogy egy vén fát megkopogtatott. Más nem történt semmi. Az idő odafagyott az erdőkhöz, voltak ugyan nappalok, és voltak éjszakák, néha szelek, és néha havazások, de az idő az mégis állt, mint ahogy a patakok vize megállt a jég alatt, mint ahogy egy szív megáll, és mozdulatlanságba dermed körülötte az élet. Olykor nagy ritkán följött Iván a lóval, és meghozta a lisztet. És leült a padra a kemence mellé, és lassú szóval elmondott ezt-azt, amit gyerkótól megtudott a lenti emberek dolgairól. De mindez csak úgy mondta, éppen hogy beszéljen valamit, mert mindez olyan távoli és idegen volt ott fönt, a behavazott néma erdők között, hogy nem is érdekelhetett senkit. Olykor az asszony is szólt hozzá egy-két szót, nem fontosat, tehát éppen csak azért, hogy ő is mondjon valamit, és talán azért is, hogy hallja a saját hangját, és ne feledje el a szavakat. Nagy ritkán Dumitru is előkerült valahonnét. Megnézte a pajtában a juhokat, s mondott róluk ezt-azt, aztán elment megint. Előfordult, hogy vénség vetődött arra a plályokról, bejött a házba, leült, nem szólt egy szót, se csak ült, és nézte a tüzet, megette az ételt, és elment megint. Ilyen napok is voltak, hogy jött valaki, és szó esett a házba, vagy nem esett szó, de mégis volt ott valaki, és bélyeget hagyott azon a napon, és megjelölte valahogy az időt. De ritkák voltak ezek a napok, és többnyire csak a csönd lakott a ház körül, a mozdulatlan téli csönd. Még ott volt a gyermek. És jó, hogy ott volt, mert dolgot adott, és néha sírt, néha gügyögött, és ezek a hangok mégis életet jelentettek a házban. Aztán szinte észre se lehetett venni, megnyúltak a napok. Nyurgák lettek és világosak, a nap megerősödött az égen, és jégcsapokat csókolt a ház ereszéből. A hó lassan fényét vesztette, megkopott, itt-ott kifeslett, és Iván, amikor a liszttel jött, hírét hozta, hogy lent már szántanak és vetnek a gazdák. Kibomlottak a barkák is. És egy napon aztán megjött az úr, igazából kakasra jött vadászni, és az iszticsóra készült. De nem volt kedve a vadászathoz, mogorva volt és fáradt, és csak a komárnyiki házig jutott el Ivánnal. Az asszony ebédet főzött, igyekezett kedvében járni, de az úr csak ült a padon, s egyre a bölcsőt nézte, és abban a gyermeket. Az már állott akkor a lábán, és tiszta kék szemeivel reá nevetett az úrra. Szoptatod még? Kérdezte az úr egy idő múlva. Az asszony megrázta a fejét. Elapadt a tejem. Már régen. Az úr ránézett. Rossz bőrben vagy te is, mondta, aztán hallgatott. Pedig nem volt sovány az asszony, csak valahogy karcsúbb lett, sápadtabb. Az arca, mintha megnyúlt volna, a szemei nagyok lettek és árnyékosak. És a szája körül két új vonás, a tél barázdálta oda, két keserű vonás. És a homlokán is az a furcsa jel, mintha valaki bevéste volna mélyre. Az úr nem ment ki az iszticsóra, aznap ott maradt estig. Este lementek Ivánnal, másnap újra följött. Egyedül volt, bement a házba, leült, és nézni kezdte megint a gyermeket. Van-e már neve? Kérdezte. Gáspár, felelte halkan az asszony. Az úr arca elsötétedett, fejét lehajtotta, és nem szólt többet. Az asszony nézte a lehajtott fejet. Mennyi ezüst szál van már a fekete hajban? Milyen soványan merednek ki az arc csontjai a bozontos bajusz fölött, és mennyi ezüst szál van már a bajuszban is? És milyen hajlott a háta, hogy ott ül? Milyen szomorú és hajlott? És milyen mélyen ülnek a szemei, ahogy a gyermekre néz velük, mélyen bent az arcában, mélyen az ő szemöldökök alatt. Megöregedett az úr, gondolta az asszony, és halkan sóhajtott. Estig ott ült megint. Csak ült, és nézte a gyermeket. Aztán este, amikor elindult vissza, azt mondta, kicsi Gáspárt magamhoz veszem, asszony. Ő az egyetlen, ami a fiamból maradt. Magamhoz veszem, embert csinálok belőle. Reán hagyom a nevemet és a havast. Vigyázz, Reá, jól, asszony. Azzal elment. Az asszony pedig ott maradt a szavakkal, rágta őket és szétbontogatta, kutatta azt, ami mögöttük van. Néha megijedt tőlük úgy, hogy megfagyott benne a vér, máskor meg megörvendett nekik, hogy táncolni és nevetni szeretett volna. Reggel újra ott volt az úr, Ivánnal jött és a lovakkal. Ezzel lépett a házba. Készülj, asszony, leviszlek a gyermekkel együtt, kocsit rendeltem délire. A holmidat most leviszik a lovak, és majd szekeret küldök érte. Készülj! Az asszony állt, mint akire rászakadt az ég. Hova? Kérdezte gyámoltalanul. Hova? Pordult az úr. Hozzám, Desznajóra. Ott az unokám helye nem itt fönn a hegyen. Na, siess, asszony! Szedj össze mindent! Az asszony csak állt, sápatolt és reszketett. Mit bámulsz? Ha mondtam, mozog! Ekkor megszólalt. A hangja remegett egy kissé, de a szavak tisztán és bátran koppantak az úr lába előtt. Ne haragudj, uram! Jobb itt nekünk! Az úr szemöldökei haragosan rándultak össze, hogy hol jobb, azt én tudom. Készülj, ne beszélj, fél óra múlva indulunk. De az asszony csak állt, most már bátran, egyenesedve. Nem megyek, uram, sehova. Az úr arca elvörösödött, szemei szikrázva nézték az asszonyt. Akkor itt maradsz, de a gyermeket viszem. És megindult a bölcső felé. Az asszony a bölcsőhöz ugrott, a gyermek és az úr közén. Nem teheted, uram! A gyermek az enyém, de az én unokám, de az én fiam. Így álltak egymással szemben. Az asszony keze görcsösen markolta a bölcső faragott fáját, az úr keze ökölbe szorítva, aztán az ököl kiengedett. Az úr feje meghajlott. Ide figyelj, asszony, morogta rekedten, de ez a morgás betöltött a házat. Meg kell értsed a dolgot. Ez a gyermek itt az utolsó éltető. Vér az én véremből. Úr kell legyen belőle is, mint hogy az őse is, mint urakoltak. Értsd hát meg, asszony, le kell mondanod a gyermekről. Kell! Érted? Nincsen más, aki ezt a nevet tovább vigye, ha én meghalok. Nincsen más! Meg kell értened! Nekem sincsen más. Felelte az asszony, és a szája keskeny lett, és az a két keserű vonás mélyen bevágódott az arcába. Meg kell értened, neked is, uram! Nincsen más senkim és semmim. Csak ő. Léptek hallatszottak, és az ajtóban ott állt Iván. Az úr még ott állt egy pillanatig az asszony előtt, aztán megfordult, és lassan az ajtó felé ment. Az ajtóban megállt, és még egyszer visszafordult. Az arca nagyon öreg volt. Gondolkozz még ezen, asszony! A gyermek az én unokám, és nincs más senki, csak ő. Gondolkozz ezen! Aztán kiment a házból. Kint odaszólt valamit Ivánnak, s aztán hallani lehetett, ahogy a lovak megindultak lefele az ösvényen. Az asszony sokáig álltott mozdulattanul a bölcső mellett, és az ajtóra bámult. És mint a valami rossz, fekete felhő borulna körülötte a világra, valami sötét veszedelmektől nehéz, nagy felhő, olyan félelmetes és komor lett egyszerre minden. Délután följött bírtalan, leült a padra, egy darabig hallgatott, aztán elkezdte. Ide hallgass! Ezt üzeni az úr. Ha lemégy vele disznajóra, ott élhetsz az udvarban a gyermek mellett. Gondozhatod tovább, jó fizetést kapsz, minden. Ha nagyobb lesz a gyermek és oskolába kerül, kapsz egy házat az úrtól. Telket is hozzá és mindent, ami kell. Élhetsz ott életed végéig. Az asszony megrázta makacsul a fejét. Nem adom a gyermekemet. Senkinek nem adom. Urat akar neveltetni belőle, nagy urat. És vajon boldogabb-e az úr, mint a többi ember? Erre feleljen, bírtalan bácsi, boldogabb lesz-e attól a gyermekem? Ezt én nem tudhatom, lelkem. Felelte bírtalan csöndesen, és aztán nem is beszélt többet. Csak ült-ült szomorúan a padon, aztán fölkelt, és elment. Aztán napok teltek el, és nem jött senki. Közben zöldült a fű, a bükkös szélén kinyíltak a hóvirágok, és délben néha szép sárga pillangók szálltak el a ház előtt. A jó kolombja kint szólt a tisztáson, és a zsenge fűben bárányok szögdécseltek. Az asszony kivitte néha a gyermeket a bárányokhoz, és az nevetve nyújtogatta feléjük apró kezeit, és boldog szavakat gügyögött. Bá, 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 dá, dá, bá, bá. És a bárányok csillogó szemmel megcsodálták, és megnyalták a kezét. Aztán egy délután történt, majdnem este felé. A lovak föntlegeltek a tisztás végiben, és egyszerre csak ugatni kezdett a kutya. Az asszony kinézett a házból, a gyermeket etette éppen tejbe főtt máléval. Egy ember jött ki az erdőből, és ment a lovak felé. Hosszú bot volt a kezében, és a fején pörge fekete kalap. Olyan pakurár féle embernek látszott. Egyenesen a lovak felé ment, ott volt a lovak között a tehén is. A kutya a tisztás közepén állt, és ugatta az idegen embert. És akkor az ember meglengette kezében a botot, és terelni kezdte a juhokat be az erdőbe. Hú, kiáltott rájuk, hűnye! És a bottal rácsapott a tehén farára, és terelte azt is a juhok után. A kutya pedig ugatott, mint a bolond. Hé, te! Kiáltott az asszony a küszöbről, mit csinálsz ott? De az ember, mintha nem is hallotta volna. Csak terelte az állatokat be az erdőbe, és már bent is volt velük, s már csak a hangja hallatszott a fák közül, ahogy hújogott nekik. Az asszony beszaladt, fölkapta a sarokból a baltát, és futni kezdett fölfele a tisztáson. A kutya ugatva előtte. Az ember értette a terelést, mert jól fölhaladt, már majdnem a plájon volt, amikor utolérte. Megvalandultál, rontott hozzá lihegve kezében a baltával. Hát hova hajtod az állataimat? Az ember egy nagy nyurga legény széles tűzővel a derekán vigyorogva nézett rá. Megijedtél? Hát mit akarsz, bolond vagy? Bolond hát, vigyorgott a legény. Hova hajtanád őket? Nagyanyám most üli a lakodalmát, neki vinném. Istenemre, te bolond vagy. Én mondtam, hogy az. Jaj, a keserűségét a lelkednek, legalább segíts most összeszedni őket. Rikoltotta el magát a legény teletorokból. Hújhós, botjával elkezdte bolondul csapkodni a falkát, hogy a juhok ijedtükbe még jobban szerte iramodtak. Nem hallgatsz el mindjárt, mérgelődött meg az asszony, és két kézre kapta a baltát. Mit bolondítod meg ezeket is? A legény röhögött, kurjantott még nehányat, aztán megindult föl a pláj felé. Néhány trágár tréfát még oda kiáltott az asszonynak, aztán elnyelte az erdő. Fele a bolond fejedet, dohogott bosszusan az asszony, és igyekezett összeterelni a sűrűben megriadt állatokat. Nehezen tudta összeszedni őket. A kutya is segített, két kis bárányt ölbe kellett vinni, mert nem bírtak már futni az anyjuk megett. Na végre együtt volt mind. A tehén is, a juhok is, a kecskék is, a bárányok is. Nagy kínnal kiterelte őket az erdőből, és ott voltak újra a tisztáson. Már úgyis este volt, hát egyenesen lehajtotta őket a karámhoz. A tehenet bekötötte a pajtába, aztán bement a házba a fejő sajtárért. Már ahogy a ház felé haladt, elfogta valami különös érzés. Valahogy olyan csönd volt, olyan néma volt a ház. Valami félelmes és dermesztő érzés volt ez, és egyre nőtt. Mikor a küszöbre tette a lábát, már tisztán érezte a csöndet, ami a házból áradt, szinte az arcába csapott ez a csönd, fekete volt és hullaszagú. Az ajtó félig nyitva állt, belökte és megállt. A ház némán és üresen merett szembe vele, mint egy rémült szem, amelyikből elköltözött az élet. A bölcső ott állt, és nem volt benne semmi. Éjszaka volt már, amikor az asszony a plájászok szállására berontott ott a cibában. Csak birtalan volt egyedül otthon, a padon ült, s bóbiskolva nézte a tüzet, mécses nem égett, már csak a tűz. Az asszony berontott az ajtón, az arca vad volt, a szemei izzottak, s a haja borzoltan csöngött az arcába. Hol a gyermekem? Birtalan csak bámult rá. Hol a gyermekem? Üvöltötte az asszony, és könnyű fehér hab verődött ki a szája szélire. A gyermek... Csodálkozott birtalan, mi van vele? Az asszony eszelősen ordítozott a nyitott ajtóban. Elloptátok a gyermekemet! A gyermekemet akarom vissza! Hova tettétek a gyermekemet? Birtalan csak rázta a fejét. Hát nem tudom, asszony, nem tudom, miről beszélsz és mit akarsz. Nem tudom. Hol van az úr? Az urat akarom látni. Nem volt itt. Asszony, mióta fönt járt nálad, nem volt itt. Az asszony néhány pillanatig ott állt még az ajtóban, tépetten, borzoltan, eltorzult arccal, kimerett üveges szemekkel. Aztán leroskadt a küszöbre, és jajveszékelve zokogni kezdett. Birtalan vizet hozott neki, megitatta, aztán pálinkát itatott vele, beszélt hozzá. Lassan megcsöndesedett, fölült, ránézett birtalanra, és a szemei kétségbe esettek voltak, és segítségért könyörögtek. Igazán nem ti hoztátok el a gyermekemet. Úgy segítsen az Isten, felelte birtalan. Iván bácsi, ő most, hiszen tudod, ez az ő ideje. Dumitru. Birtalan legyintett a levegőbe, aztán sóhajtott. Asszony, asszony, csak nem gondolod, hogy közülünk egy is ilyet parancsra vagy pénzé, csak nem gondolod. Ült a küszöbön, hátát az ajtófélfának támasztotta, és maga elé bámult. Sokáig ült ott, kint éjszaka volt, s az ég tele csillaggal, és bent halkan pattogott a tűz. Aztán lassan fölállt. Nem nézett birtalanra. Nem nézett sehova sem, szót se szólt. Csak felállt a küszöbről, és kilépett az éjszakába. Még látszotta, hogy lassan megindul le a patak felé, aztán elnyelte a sötétség. A disznajói cselédek mesélték később, hogy egy tavaszi napon egy asszony jött be az udvarba. A haja borzolt volt, a ruhája tépett, és az arcán is látszott, hogy bolond szegény, valami gyermeket követelt. Sikoltozott és kiabált, és mindenáron az úrral akart beszélni. Mikor az úrnak megjelentették a dolgot, megesett rajta a szíve, és egy marékra való bankópénzt küldött ki az inassal. Esküszik az inas, hogy volt ott legalább 500 forint, ha nem több. Egy egész vagyon. De hiába az úr se tiszta eszű azóta, hogy ez történt a fiával. Az inas odaadta a pénzt az asszonynak, markába nyomta. Nesze, mondta az inas, ezt küldi az úr, vehetsz magadnak házat rajta, földet, tehenet, mindent. Az asszony rámerett a pénzre, aztán visítozni kezdett úgy, hogy rossz volt hallani, és 1000 darabra tépdeste a drága szép bankókat, s ordított és ment neki az embereknek körömmel és foggal, olyan volt, mintha megveszett volna. Hát nem volt mit tenni más, mint megkötözni, és betömni a száját, hogy ne tudjon kiabálni se. Aztán valaki elszaladt a csendőrökért, azok megnézték, és azt mondták, hogy valami szegény bolond. Elvitték magukkal, talán egy napig bezárva tartották a pincébe, amíg elment róla a dühösség, aztán eleresztették, hogy menjen. Így mondták a disznajói cselédek. Állítólag még néhány napig ott ólálkodott a közelbe, de valaki megszólította, ilyetten elszaladt. Aztán többet nem látta senki. Még valami vásárosok beszélték egyszer, hogy amikor a ratosnyai országos juhvásár volt azon a tavaszon, egy bolond asszony járkált ott a vásárosok között, és mind valami hosszú legényt keresett, akinek nem tudta a nevét. Később leült az út szélére, és jövendőt mondott az embereknek. A legények bevitték magukkal a Viktor kocsmájába, s pálinkával itatták, amíg megrészegedett. Akkor táncolni kezdett, s énekelni, s letépte magáról a ruhát, és mesztelenül mutogatta magát az egész világ előtt, amíg néhányan ki nem vitték hátra a Viktorék csűrje mögé. Tehát utána nagy verekedés lett a kocsmában, és néhányan meg is haltak a bicskázástól. És különösképpen éppen azok, akik a bolond asszonyt kivitték a csűr mögé, de akkor az asszony már nem volt ott. De hát mindez csak a vásárosok mesélték, és így nem is biztos, hogy valóban így is történt minden. Mert a vásárosok ritkán mondanak igazat.